Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Találkozunk a bíróságon, írta a volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva, a választ a távirati irodához is eljuttatta a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítványon keresztül. A miniszterelnök csütörtökön a közösségi oldalán közzétette, Áder János volt köztársasági elnök 2018-os amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig, írta Magyar Péter. Erre Áder János egyetlen mondattal reagált. Találkozunk a bíróságon. Az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal lényegében lezárta a nyomozást. A belföldön lehetséges nyomozási cselekményeket már elvégezte. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást, közölte az adóhatóság a távirati irodával. A közlemény szerint a NAV, az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzése és a legfőbb ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. Azt írták, hogy a NAV-hoz továbbított jelzés lényeges eleme volt, hogy a Magyarország területén áthaladó készpénz és arany ismeretlen eredetű. A NAV előterjesztésére még április első felében az ügyészség a pénz eredetének tisztázása érdekében európai nyomozói határozatot bocsájtott ki az osztrák köztársaság felé. A rendőrség önállóan döntötte el, hogy gyanúsítotti kihallgatást fog végrehajtani terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntette miatt egy influencer ellen, és erről múlt hét pénteken telefonon tájékoztatta a fővárosi főügyészséget, közölte a főügyészség a távirati irodával. A közlemény szerint a nyomozás elrendeléséről szóló tájékoztatás a büntető eljárási törvény szerint a nyomozó hatóságnak minden ügyben kötelessége. A nyomozás elrendelésének alapja a rendőrség tájékoztatása szerint az influencer által június végén közzétett videó üzenet volt. A nyomozóhatóság kedden telefonon közölte a főügyészséggel, hogy az ügyben az influencernél kutatást fognak végrehajtani. Őt elő fogják állítani, és gyanúsítottként fogják kihallgatni, tette hozzá. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távhőszolgáltatók által ellátott háztartásokban is. Ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, mondta Magyar Éva kormány szóvivő Budapesten. A kormány szóvivő sajtótájékoztatón közölte, a rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak a költségeik 40%-át tudják fedezni a saját bevételeikből, a maradék 60%-ot az úgynevezett távhőkassa finanszírozza. Kiemelte, a kormány szerdán 25,9 milliárd forint befizetéséről döntött a távhőkasszába, hogy megőrizze annak pozitív egyenlegét. Az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához, mutatott rá Magyar Éva. A lengyel és a magyar nemzet ezer éves közös történelme során mindig számíthatott egymásra. Ez az összefonódás megalapozza a közös jövőt is, jelentette ki Forst Hoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke Varsóban, a lengyel hivatali partnerével, a Szejm elnökével közösen tartott sajtóértekezleten. Forsthoffer Ágnes fontosnak nevezte, hogy Lengyelország és Magyarország újra összekapcsolódjon, ahogy ezer éves történelmünkben számos alkalommal tettük. A két nemzet mindig számíthatott egymásra a legnagyobb bajban is, mondta. Ez az összefonódás megalapozza a közös jövőnket, mind politikailag, mind gazdaságilag, és a civil szférában is sok lehetőség nyílik az együttműködésre, hangsúlyozta a magyar házelnök. Végül az időjárásról. Nagy területen csökken a felhőzet, kiderül az ég. Az északkeleti tájakon maradhatnak esetleg felhősebb körzetek. A záporok, zivatarok megszűnnek. Fokozatosan mérséklődik az északi, északnyugati szél. A minimum hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de a szél csendes, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 24 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. A keresztény élet legfőbb jellemzője a szeretet. Ha nem gyarapszik, az egész keresztény élet elsorvad, sőt el is hal. Ezért folytonosan fel kell frissítenünk, mozgásba kell hoznunk, állandóan növelnünk kell. Ez csak úgy lehetséges, ha egyre nagyobb készséggel és nagy lelkűséggel használjuk ki a mindennapi élet adta alkalmakat. Ezzel a gondolattal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak. Három az egyben. Azaz testi felüdülésre, lelki feltöltődésre és szellemi gazdagodásra számíthatnak azok a családok, akik részt vesznek a görögkatolikus metropólia által szervezett nyári balatoni családtáborban. Az utóbbi években a táborozók létszáma mindig meghaladta a 400-at. Ez nem csoda, hiszen akik korábban már egyszer is kipróbálták, visszajáró résztvevői a családtábornak. Ahogy a nagy közös játékok, a baráti találkozások már előre lázban tartják a résztvevőket, úgy azok az előadások is, amelyek mindenkit érintő, aktuális témákról szólnak. Egyik alkalommal Dobóczi Kálmán és felesége Veronika tanúságtételét hallgathattuk meg. Előadások után Obbágy Teréz beszélgetett velük. Az akkor elhangzott gondolatok felidézésével szeretnénk mi is felszítani az idei, július 13-án kezdődő tábor résztvevőinek érdeklődését, és kívánni minden nyaralónak, szabadságát töltő családnak tartalmas pihenést, szeretetteli együttlétet.
Amit mi hoztunk magunkkal, az a nagy családnak, az életigenlésnek és a Jóistennel való közös együttúton járásnak az öröme és a boldogsága a tömören. Persze hoztunk tudományos dolgokat is, mert hogy néha a fejhez is kell szólni, mert a mai világban a valóság helyes érzékelése hihetetlen kihívást jelent. Az, hogy milyen jelenségek vannak, milyen folyamatok zajlanak körülöttünk, néha hiába áll rendelkezésre annyi folyóirat, internetes, bármiféle forrás, borzasztó nehéz eligazodni közöttük. Tisztán kell látnunk, hogy milyen jelenségek zajlanak, mennyi család ellenes vagy élet ellenes dolog vesz minket körül, és nekünk nem ezek ellen kell küzdeni, hanem egész egyszerűen az életre kell igent mondanunk, és automatikusan ennek a fénye ezt a fajta zavarodottságot, sötétséget is szép lassan átalakítja és bevilágítja, és akkor már az ember sokkal nyugodtabban léphet tovább. Úgyhogy körülbelül egy ekkora kis csomaggal jöttünk, semmi rendkívülit nem hoztunk, azon túl, hogy a 27 év házasságunk, amire visszatekinthetünk, annak minden örömét, bánatát, tapasztalatát, kudarcát, tanúságát szerettük volna megosztani. Valamelyik része, hát ha visszhangzik valakiben is, ma kapaszkodót, megerősítést, vagy akár elrettentő példát tud mutatni, hogy na, biztos így nem szeretnénk. Úgyhogy, ha nem akarunk úgy járni, mint ez a messziről jött házaspár, akkor ezeket kell elkerülnünk.
Egy dolog állandó egy házaspár életében, főleg, hogyha a sorban érkeznek a gyerekek, hogy mindig meg kell újulni, minden egyes új gyermeknél új helyzet adódik. Vagyis berendezkedünk valamire, és már is megváltozik. Tehát ezt a megújulásra való képességet.
Elég dinamikus és aktív életet élünk, nem csak abból fakadóan, hogy 7 gyermeket nevelünk, de a munkahelyi felelősség is, közéleti feladatok is elég rendesen megtalálnak és megszólítanak, és emellett számos egyházi, civil, egyéb szolgálatot is végzünk együtt, külön-külön, mindenféle fronton. Sokszor kérdezik, hogy hogy fér be az ember életébe, és miből tud töltekezni. És akkor mondom, hogy szégyellem, bevallom, de gyakorlatilag egy olyan titkos erőforrásunk van, amit a hétköznapi emberek általában egész egyszerűen figyelmen kívül hangnak. Én töltekezem, a másik pedig úgy indul el a Forma 1-es versenyen, hogy előtte nem tankol. Csodálkozik, hogy ő félúton kifogy a tankja és nyöszörök, hogy ő miért nem tud haladni. Ilyen egyszerű a történet. Tehát, hogyha az ember töltekezik, és ez a töltekezés az egyértelműen természet feletti, mert ezt egy ponton túl nem lehet emberi erőfeszítésből csinálni. El lehet jutni addig egy pontig, de az igazi lényegi töltekezés az az, amikor az ember megérzi a saját végességét, megérzi a türelmének, az empátia képességének és egyéb dolgoknak a végességét, és ott az az őszinte súly, hogy Istenem, te kezedben van, hogy merre mennek tovább a dolgok, minden, ami vagyok, és minden, ami képességem van, használd, mutasd meg, adj inspirációt, adj képet a lelkembe, bármilyen módon ebből a fajta őszinte végességünket megértő fölsóhajtásból fakad az, hogy egyszer csak elkezdünk föltöltődni. De és hogy ennek az alázatát és mindennapi rutinját az ember megérti, megérzi, ráérez ennek az ízére, akkor gyakorlatilag a végén mi szégyenkezünk, hogy úgy előzzük be a többieket, akik már rég munkahelyen elvesztették a reményüket, apatikusak már kedreggel, pedig csak most indult a hét igazából. Ez a töltekezést, hogyha az ember kikapcsolja az életébe, ne csodálkozzon, hogy akkor olyan jelenségek lesznek, hogy kiég, kiürül. Így sincs garancia rá, hogy nem történik meg, mert hibázhatunk, tüpörgethetjük az életünket, kiéghetünk mi is ugyanúgy, ezek ugyanúgy kockázatot jelentenek számunkra, de legalább mindig megvan az a helyes irány, itt a napi szintű lelki iránybeállítást emelném ki, ami révén a Jóistennel kapcsolatba kerülünk, annak az örömét elkezdjük megosztani a házastársunkkal, annak a közös öröme kisugárzik a gyerekeinkre, és utána az pedig a társadalomra. Ennek a mindennapi lélegzéséből élünk, ebbe kapaszkodunk, és ez az, ami nekünk a valódi erőforrást jelenti.
Ezt a fajta ráhagyatkozást, amit ti megéltek a hétköznapokba, lehet átadni a gyerekeknek? Most már nem csak kamasz gyerekeitek vannak, hanem felnőtt korú gyerekek is.
Az, hogy ráhagyatkozom az Istennek a vezetésére, az ő szeretetére, az azt feltételezi, hogy én találkoztam ezzel a szeretettel, vagy én magam azt mondtam rá, hogy igen. És akkor ez sugárzik rólam, ahogy reagálok, ahogyan, ha hibáztam, akkor azt feléjük visszajelzem. Szóval ez egy több hálóval átszőtt, sokkal finomabb dolog, mint az, hogy erre egy recept, ezt így csináljuk, vagy úgy csináljuk, hanem abból fog fakadni, hogy rajtam, hogy látják, a kapcsolatunkon, hogy látják, rajta, hogy látják külön, mások emberek felé, hogy viszonyulunk, és ebből tud átmenni minden más.
Amiről mi itt most beszéltünk, meg amiről tanúságot tettünk, az arról szól, hogy a tradíció az gyakorlatilag a mi magunk élete, és a személyes Isten kapcsolatunkon keresztül a gyerekek bevezetése abba a természetfeletti világban. Tehát nem is az átadás szó az, ami itt szerintem a helyes kifejezésmód, hanem hogy hogyan tudjuk velük együtt közösen és hitelesen megélni azt, amiben bízunk, hogy utána ő saját maga is lesz elég bátor és lesz elég ereje, és megérinti ez a világ annyira, hogy már ő maga is igenelje attól függetlenül, hogy a szülő ott van-e még mellette, vagy nincs. Tehát itt a tradíció, az átadás az gyakorlatilag már jó részt megtörtént, mert együtt éltük át a közös élményt. Hogy hogyan tudjuk ezt a közös élményt fölidézni, vagy élőbbé tenni, ennek vannak kis praktikák, technikák a mai világban, például családi médiatár. Mindenki másképp fotózgat, most már digitális korszakban vagyunk, digitális kamerákon terabájtnyi videók és képek állnak rendelkezésre, és rendszeresen játsszuk azt, hogy otthon tévére kivetítve a gyerekeknek egy-egy régi kirándulás, nyaralást fölidézünk, mutogatjuk, gyerekkorukat fölidézünk születésnap környékén, na te hogy néztél ki kicsiként, azoknak a szeretett gesztusoknak, pillantásoknak a dolgát vizuálisan is eléjük idézzük. Ez egy hihetetlen fontos dolog, ha van a technika és a kezünkben van, most már tényleg olyan mennyiséget csattintgatunk egy-egy családi kirándulás alatt, hogy az ember abból hogy szűri ki a legjobb képeket, azt jelenti a feladat, hogy ne kiguljon föl nagyon ez a digitális médiatár, de ez is egy nagyon jó dolog arra, hogy azt a közös körülbelül 20-21-22 évig életutat, amit a gyermekeinkkel együtt tölthetünk jó esetben, azt ilyen módon is át tudjuk majd adni nekik. Ez például biztos, hogy egy konkrét mozzanat lesz, amikor majd hozzáférést kapnak a családi médiatárhoz, és megosztom velük. De biztos, hogy ezeket a közös élményeknek az ilyen felidézése, az segít nekik vizuálisan és a mai nagyon erős képi világban élő környezetben valahogy bemutatni nekik, hogy mi minden dolgot éltünk át. Régen mit csináltak az Ószövetségbe? Valami megérintette az életüket, az Isten valahogy jelenet, építsünk egy kőoltárt. Jelet hagytak maguk után valamilyen módon. A mai világunkban akár ezek a képek, videók, egy-egy családi messenger csoportban betett dolgok, ilyen módon építjük magunknak ezeket az oltárokat, ezeket a mementókat, emlékpontokat, amiket ők föl tudnak idézni, és vissza tudnak kanyarodni, hogy a Jóisten tényleg ott jelen volt az életünkben. Tisztességesnek kell lenni folyamatosan. Saját magunkkal szemben is egyfajta intellektuális tisztesség, bevalljuk, hogy most milyen állapotban vagyunk, nem mutatunk a világnak többet magunkról, mint amik vagyunk, nem photoshopozzuk agyon magunkat minden egyes Facebook megosztás előtt, vagy Instagram megosztás előtt, filterek nélkül vállalni kell azt, akik most vagyunk. A Jóisten előtt nem tudunk photoshopozni.
Kisida Elek sebésztanár, a budai Irgalmas Enni Kórház nyugalmazott főorvosa idén, július hónapban betölti 90. életévét. Sok ezer beteg köszönheti neki a gyógyulását, életét. Hite, ember szeretete, társadalmi érzékenysége folytán olyan orvos, aki nem csak a test, hanem a lélek gyógyításához is kiválóan ért. Minden lépését szigorú értékrend, elkötelezettség határozza meg. Az a magyar értelmiségi, aki tudja, hogy hol a helyünk a világban, s aki tudása, képzettsége, műveltsége gyarapítása mellett megmaradt gondolkodó, becsületes, felvidéki magyarnak és görög katolikusnak. Egyik nyáron elkísértük szülőfalujába Viszlóra, hogy megismerjük azt a varázslatos világot, amely a sebész egyetemi tanárt bölcselővé nevelte. Első utunk a szülői ház portájára vezetett, ahol elkezdtük az emlékek felidézését. Utána felsétáltunk arra a dombra, ami a falu közepén emelkedik, rajta a templom és a temető. A környezet is inspirálta azokat a gondolatokat, melyeket ott osztott meg velünk Kisida tanár úr. Ezeket most önök is hallhatják.
Úton útfélem mindig beleütközünk abba a kettős megítélésbe, hogy mi a fontosabb a ma embere számára? Az ész, az ismeret, a tudás, a képzettség, vagy a tartás? A dolgok igazi rendjének fölismerése, a helyes morális döntések meghozatala, az egész élet értelmének a megtalálása, vagy elvesztése. Ez egy falusi közösségben, ahol ennyire közel van az élet meg az elmúlás egymáshoz, mint ahogy ez itt látható. Nem csak az évszakok változása, a mögöttünk lévő temető, az ismerős nevek, évszámok, az emlékek, kik is voltak, és a magunk életének azóta eltelt bizonyságai, vagy éppen bizonytalanságai, mind-mind az embert a saját maga eszméinek, tévedéseinek a egyeztetgetésére kényszeríti. Újra és újra mérlegelés tárgya, hogy mire dobjuk rá ezt az egyszeri betyár életünket. Városi ember lettem, és ott az ismeretek, a tudás, az ész, a műveltség, az első számú, vagy talán egyetlen mérce volt, és aztán szép lassan rájöttem, hogy az ész egy nagyon fontos mondat lesz. Az ész a morális döntések kényszere alul nem ment föl. Nem ment föl. És rengeteg nem elegendően védhető döntést hozunk városban, csak arra hivatkozva, hogy mi ezt nagyon tudjuk, hogy hogyan kell jól járni. Az élet nem arra való, hogy mindig jól járjunk. Itt falun, ahol a küzdelem a természettel, a másik emberrel, uram, bocsá, az Istennel, a sátánnal, napi feladat, mindig szembesülünk azzal, hogy mit akarunk kihozni az életünkből. Az ismeretek bővítése, de jó, hát ez egy orvos számára fontos, nagyon sokat kell tudni, de az a második vonalbeli hadrend, hogy tudom, mikor milyen műtétet és hogyan kell véghez vinni. De az életnek az igazi tisztelete, tekintélye, segítése, hogy érvényre jusson, egy másik ember élete kifusson, Istennek elfogadható legyen, az a háttérben ott mozog. Az ember, a beteg ember tisztelete, méltóságának a tiszteletben tartása, első rendű orvosi morális feladat. Igen, az ész nem arra való, hogy mindig jól járjunk, hanem hogy könnyítsünk a mulandóság tudatának terhén. Ez így van. Aki ezt nem tudja, az lehet jó iparos, mesterember, nagy orvos, nem. Mai napig falusi emberek kései utódjának tartom magam, jól lehet, az egész életemet városban töltöttem, és akut sebészeti műtőben töltöttem éjjel és nappal, sürgősséggel is, nem sürgősséggel esetleg. A dolgomat itt tanultam meg, hogy mi a dolgom az életben, Viszlón. Ha elmúlóban is van ez a falu, amit én kaptam, az majdnem minden volt ahhoz, hogy ezt az egész eddigi életemet keresztény módon gyötrelem és szégyen nélkül végezzem be, hogy a görögkatolikus imádság mondja, vagy legalábbis remélem, a gyötrelem és szégyen nélkül végezem be. Hiszen a beteg ember tisztelete, az az élet tisztelete, az Isten rendjének az elfogadása, a magam emberi méltóságának a fölmutatása és tisztességének a bizonyítása. Hogy az ember a beteg embert sorstársának erkölcse, próbakövének tekintheti. Aki csak pénzforrást lát egy műtétben magának, az megbukott, akár mekkora brilliáns sebész is lenne amúgy, manualitás szempontjából. Egy falusi gyerek nem hiszem, hogy túl gyakran futott volna ilyen tévútra, ha igazán falusi gyerek volt. A sebészek átlag életkorra egy nagyon ijesztő számot olvastam valahol. Ma az akut hasi sebészek, akik a frontvonalbeli akut halasztást nem tűrő műtéteket végzik éjjel és nappal, esetleg mostoha körülmények között, 49 év, ez világbotránya. Megeszi őket a felelősség, az esetleg maguknak fölrótt elégtelen teljesítménynek az emléke. Most az, hogy én a 80-at megértem, azért az valamiféle apró kis visszaigazolásnak számít a számomra, hogy talán nagyon-nagyon nagy gazemberségeket csak nem követtem el. A felkészülés mellett azt a állandó készültségi hajlandóságot, hogy bármikor szólt a telefon, akkor azt fölvettem és teljesítettem a feladatot, amit a helyzet kirót rám. Én megnyugtató emlékekkel jövök ide vissza, elszámolni a falumnak, végig jöttem ma reggel is a falu felvégétől az alvégig, és nézegettem be a portákra, mint gyermekkori emlékeim bizonyítékaira és helyszíneire, és úgy, hogy elszámolgattam nekik, hogy azért nem hoztam rátok nagyon nagy szégyent. Talán nem. Talán nem. A sikeresség és az üdvözülés egyfajta vonalnak a két vége, két botrányos vége. A sikeresség az elviheti az embert a Harvardra, engem is meghívtak oda, mamut ösztöndíjjal marasztottak, egy fél éves kísérletes sebészeti tevékenységem után, egy mamut ösztöndíjjal, maradjék, nem menjek én csak haza Magyarországra. Mondtam, hogy de én megyek haza. Utolsó nap még beszaladtam a titkárságra elbúcsúzni, szünnap volt, le volt téve egy hatalmas boríték tele pénzzel. Még egy utolsó kísértés. A munkámat, amit ott elvégeztem, a legmagasabb minősítésben fogadták. Eszem ágában nem volt maradni. Nem, mintha ott nem lehetne üdvözülni a sikeresség mellett, hanem nekünk a gimnáziumban volt egy olyan magyar tanárunk, aki úgy tudta elmondani a magyar költészetnek egy-egy sorát, hogy a hideg járt a hátunkon. Én nekem az a sor, amit a magyar tanárunk annak idején, mert még az általános iskolában volt, hogy de látod, amúton a téli világot, már hótakará el a bércitetőd. Ilyen sort az angol líra vagy nem tud leírni, vagy én nem tudtam elolvasni még sose ilyen lélekkel, mint ahogy ezt itt egy magyar költő megfogalmazta arról, hogy az élet mulandó. El kell a végén valakinek valamivel számolni. De az élet szép. Mert egy ilyen nyelven, mint a magyar nyelv, különösképpen szép tud lenni a valóság is, hiszen hát a magyar nyelv az a síp mellett orgona. A sorsunk, a történelmünk, aminek én a folytatása vagyok, és nekem dolgom van, akik már régen odaállt vannak 100 meg 1000 év óta, azokkal szemben nekem folytatólagos kötelezettségeim vannak itt. Eszem ágában nem volt maradni, akár mekkora ösztöndíjjal marasztottak. Meg voltam tisztelve, köszönöm, nem fogadtam el. Itt nehéz sors várt mindannyiunkat, hiszen akkor a rendszerváltozás elején voltunk, és bizony újra kellett szervezni sok mindent a haszonelvűség mellett az orvosi etikát, amely orvosi etikának az újra szervezése során az etikai kollégium és a Magyar Sebésztársaság egyben elnöke azt gondolhattam, hogy azt se tudja, hogy a világon vagyok. Fölhívott telefonon aznap este, hogy szeretne, hogyha én lennék a titkára. Hát ennél nagyobb megtiszteltetést, kis kezdő voltam, akkor nem kezdő, de nem voltam beérett, befutott sebész, hát az egész életemre pecsétet, igazolást adott ki, hogy öreg, jó helyen mozogsz. Mert akkorra már többnyire vizsgázgattunk az előző rendszerben. A rendszerváltozás pillanatára a nagy változtatásokat le kellett zárni, addig kellett vizsgázni, utána már minden más lett. Hát hol akartam én lenni, ha nem itthon? Igazán a boldogságunkat befelé éljük, nem kifelé. Befelé kell elszámolnunk, meg fölfelé. De a külsőségekben, hogy mire vittem, mennyi pénzem van a bankban, vagy itt-ott, vagy amott, jelenték, lényegtelen. Nincs jelentősége. Ezt már mondtuk többször, az élet nem arra való, hogy mindig jól járjunk, hanem hogy könnyítsünk a mulandóság tudatának terhén. Ez elég jó program. Mert amit nem magamért teszek, hanem önzetlenül egy ügyér, egy másik emberért, az elég jó nyomalatban. Amit a magam dicsőségére, egy hírnevére, boldogulására, hasznára teszek, hát az még lehet, hogy még a serpenyőnek a másik oldalára is kerülhet esetleg. De ezt úgy igazán hinni, érezni, csak ilyen templom tövében, meg a temető közelségében lehet, amikor az ember kimegy, mint én is ma reggel, kora hajnalba kimentem oda, és megnézegettem, olyan régóta vártam megint szembesülni a sírokkal, ahol amerikás magyaroknak a sírját látom, édesapámét, nagyapámét, édesanyámét, akinek a nagy és kisbetűk nem mindig jöttek be, mert annak idején, a kommun idején a tanítóbácsit, mivel nem egészen jó viselkedett 19-ben, elkergették a gazdák, és utód nem egészen korán jött, úgyhogy a nagybetűk egy része édesanyámnak kimaradt. De ő azért azt tudta, hogy mégis mire kell figyelmeztetni. Szebben mondta, de hogy jobban hason Veres Péterrel mondom inkább ki. Veres Péterrel, akit ma nem emlegetnek már, mert egy durva parasztót. Hoppá! Az egész rendszerváltozásnak a leghitelesebb emberre talán mégiscsak ő volt, aki azt mondta, megdögölni lehet, de rongyemberré válni nem lehet. Pont. Tiszta beszéd. Most akkorra az országi nagy része, majdnem teljes része levizsgálatott. 90-re, az addig eltelt időről mindenkinek volt egy látlelete. Vagy papíron, vagy bévül, mindenki tudta magáról, hogy mit végzett. Tiszta alap, újraindulhatsz. Indult is mindenki, aztán újra vizsgázgatunk. Most is, minden nap, azzal, hogy hogyan köszönünk, előre esetleg, vagy egyáltalán nem, vagy kinek köszönünk, és kinek nem. Kin könyörülünk, és kin nem. Ha megkérdezi a beteg, hogy mivel tartozom doktorra, akkor mit mondunk? Én azt szoktam mondani, hogy semmivel, természetesen, semmivel. Örülök, hogy segíthettem. Volt egy kollégám, aki nagyon sokra vitte, nagy professzor lett. Akkor őt kérdezték még, hogy mivel tartozom, akkor azt mondta, hogy mennyivel tartozom. Hát, amit magának az egészsége ér. De ezen egy kicsit elképedtem, szóltam is neki, te figyelj, én nem erre tanítottalak téged. Igaz, hogy nem lettem klinika professzor, de azért mégis. Semmivel nem tartozik neked. Te tartozol a teremtődnek, hogy adhatsz. Na, ez morális lecke, de körülbelül ezt gondolom. Aztán, hogyha valaki tudja, akarja, fölfogja, hogy mit is kapott vissza, hogy szószoros értelmében az életét kapta vissza, az egészségét, akkor az úgy is megtalálja módját, hogy a szívébe zárja azt a doktort, és valahogy, lehet, hogy majd csak odaállt, hogy azt mondja, de uram, majd még jön ez az ember út, utána majd annak az, hogy már valamit tudtam, majd radírozz egy kicsit. Lehet, ki tudja, nem ránk tartozik. De viselkedni meg kéne tanulni azért nekünk most egy kicsit ezután a nagy-nagy turbulencia után, amit rendszerváltozásnak, megújulásnak, meg mindenféléknek hívunk. Viselkedjünk, próbáljunk meg viselkedni.
Hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Határon innen és Határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban megismételjük a március 19-ei összeállításunkat, amelyben a kárpátaljai Máté Rihárd a Munkácsi járásban található Izsnyéte település református lelkésze és Máté Réka főiskolai tanár tanúságtételét mutattuk be. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Gronda János nevében is a bemondó Klész Beáta.
Most ne értsük félre, nem akarok ilyen univerzalista dolgokba belemenni, hogy akkor mindenhol ott van a házasságban, akkor nem is tudjuk ezt szétválasztani, de hogy lehet-e olyan dolog, amiből őt kizárjuk? Szabad-e, hogy legyen olyan, amiből őt ugye azt mondjuk, hogy itt most neked nincs helyed. Légy szíves, menj oda, ugye ott a helyed, nem itt van, ez az én dolgom. Ez az Isten oldaláról nézzük azt, hogy ő mindenhol ott van, a másik oldala viszont a mi oldalunk, az emberi, hogy várom-e, kérem-e, kérjük-e, várjuk-e, azt, hogy segítsen, hogy ott legyen, hogy megáldjon. Ez utóbbi néha hiányos, de pont ezért kell, hogy dolgozzunk. És akkor ide még visszatérünk, viszont a következő dolog, amit úgy elgondoltunk közösen, hogy És én erre kérek mindenkit, hogy ez a téma, ugye beszélgessünk a házasságunkért, az egész hétnek a témája, és itt különösképpen az, hogy Isten helye, Isten szerepe és jelenléte a házasságunkban, akkor mindenki vonjon egy mérleget. Közösen, nem egyedül, most nem magunkba is lehet, de mindenképpen legyen ott a másik is, hogy ha megvan ez az alap, hogyha eljutottunk arra, hogy ki neki, meg nekem Jézus, meg Isten, meg ugyanazt gondoljuk, hogy megváltott minket, akkor vonjunk egy mérleget. És mi mondtunk egy mérleget, miben lehet benne Isten, meg miben nincs benne úgy. Így fogalmaztuk meg csak két ilyen kategória, hogy mi az, ami kevésbé megy, nem azt mondom, hogy rossz, de úgy kevésbé megy, akár rossz dolgok is lehetnek itt, és mi az, ami jobban megy nálunk. Ez már nem az, hogy ebben mi ott elő vagyunk, és akkor mindenki tanuljon tőlünk, még az 50 éve házas is, hanem hogy mi az, amit úgy érezzük, hogy megy, és akkor még följebb építhetünk, mi az, ami nagyon lent van, és jó lenne onnan egy kicsit felemelni. Itt egy kicsit belegondoltunk, hogy mi lenne, hogyha arról szólna ez az este, hogy itt elkezdjük sorolni egymásnak a hibáit. Te ilyen volt, te olyan volt, itt. És akkor már a gyiába el lehet válni, és akkor úgy megyünk haza Beregszázból, hogy felsoroltuk egymás hibáit, elküldtük a padát és zapét, na nem tudom micsoda, és akkor elváltunk. Nyilván nem ez a célunk, hanem az, hogy észrevegyük mi magunkon, hogy mi az, ami megy, és itt egy kicsit így kitárulkozunk, amennyire lehet, viszont ezt mindenkinek meg kell tennie. Tehát ez nem egy instant kávé, odaadom most mindenkinek, és akkor tessék, vigyétek haza, hanem ez mindenkinek a saját házasságának a munkája. Jó, ami nem megy, vagy ami rossz. Kezdem én, és akkor utána átadom a szót. Ami rossz, kezdjük magunkkal. Én egy kimondottan, vagy kimondhatatlanul türelmetlen ember vagyok. Tehát ez annyira igaz, rám itt nem arról van szó, hogy reggel még nincs kész a smink, és akkor meg kell várni, hanem már ezt úgy megtanultam elengedni, meg megpróbáltam ezt megszokni, ezt a mikor indulunk reggel 7 óra, akkor az mindig 4-8, de nem baj, hát akkor rendben van, de hogy én türelmetlen vagyok, Réka pedig lassú. Ez az igazság. És nem akarok túlozni, de a konfliktusainknak az 50%-a körülbelül, vagy inkább 60%-a mindig ebből szokott származni. Én türelmetlen vagyok, sokszor felszínes, ez benne van ez is, tehát ő pedig lassú. Tehát lassú. Van a fiúnál egy mondat, amit én nem szeretek hallani, mert itt is előjön a türelmetlenség mindig, mert akkor kb. Ez a mozdulatom, hogy Réka, itt menj, mert itt te jössz. Amikor azt mondja, amikor nincs ilyen alvás délután, és ugye 5 éves, és amikor nem alszik délután, és akkor az este már így elindul, hogy apa, én nem tudok dönteni. Akkor már, ezt tudjuk, hogy itt kezdődik, hogy nem tud dönteni, de abból már sírás lesz, és abból ordítás lesz, és akkor én rögtön mondom, hogy én ez kevés vagyok, itt te jössz, mert nem tud dönteni, de most már tudom, hogy honnan van. Mit nézünk, ha egy filmet, mostanában nem szoktunk, de hát ő nem tud dönteni. Hát akkor nem nézünk semmit. Ugye, vagy jó, hát nyilván van ez a mit főzzek valamit, nem ilyenekben merül ki ez, de hogy ez a nem tudok dönteni, meg a lassúság engem ez így eleve így engem fel tud korbácsolni, úgyhogy én türelmetlen vagyok, ez az én hibám, ő meg lassú.
Nem, én ezt tényleg örököltem, és én nekem mindenre van időm, hála az Úrnak, nem kell sehová sietni. Van egy ilyen, hát ez ilyen közös tulajdonság, amit hát elneveztünk ilyen érdekesen, hogy időszakos letargia, most ez mit takar, mikor két nagyon introvertált ember roppant extrovertált hivatásban találja meg az életútját, akkor egy olyan házasság alakul belőle, mint a miénk. Ugye egy lelki pásztor, illetve egy pedagógus egész nap már ki beszéli a lelkét gyakorlatilag, és akkor tényleg van olyan, hogy az ember hazamegy, és valóban nem jut már energia arra, tehát már a bezárkózásnak az időszaka eljön, és akkor tényleg az, hogy ne bántson senki, nem érdekelnek a másiknak a problémái, nem érdekel a másiknak akár a, nem tudom, a hangos szuszogása sem, ott a másik oldalon. És van úgy a mi kapcsolatunkban is, hogy nagyon nehezen tudunk a másikhoz kapcsolódni, pont amiatt, mert hajlamosak vagyunk egy picikét, amikor otthon vagyunk, akkor bezárkózunk, az nekünk egy ilyen, nem tudom, biztonságos hely, de néha kicsit túl biztonságos, és egy kicsit hajlamosak vagyunk túlságosan ellenni a saját dolgainkkal, és igen, ez egy ilyen nehéz dolog, ami számunkra is nehéz megoldani, hogy tudjunk egymáshoz többet kapcsolódni, kicsit egymásnak jobban megnyílni, és ne csak a saját kis világunkban ott létezzünk egymás mellett.
Ebben nincs benne Isten sokszor, még a saját életünkben is, amikor ki akarjuk zárni.
Igen, és akkor következő, házastárs vagy lakótárs. Láttam egy ilyen videót nem annyira régen, és nagyon megtetszett nekem ez az összehasonlítás, hogy van az a pont a házasságban, néha eljön, néha kicsit, ha többet dolgozunk a kapcsolaton, akkor persze ezen is lehet javítani, de hogy a házastársam az nehogy már a lakótársammá váljon, ugye? Mert azt szerintem, pláne aki tőlünk tapasztaltabb, illetve több éve házastársi kapcsolatban él, vagy együtt él a másikkal, az elmondhatja, hogy persze a házasság sem olyan, hogy folyamatosan mindig közel állunk egymáshoz, és mindig tart a nászutas fázis, meg a rózsaszín köd, meg a többi. Ugye ez egy egymástól való, egymáshoz közeledés, egymástól való eltávolodás, ennek a dinamikája gyakorlatilag egy hosszú távú életre szóló kapcsolat, és nem várhatjuk el azt, mert ez egy ilyen fals remény lenne, hogy elvárja az ember, hogy mindig ugyanolyan közel legyen a másikhoz, mindig ugyanaz a fajta szeretet, szerelem, nem tudom, tűz legyen a másik iránt az emberben, mert ugye néha azért előfordul, hogy egy ilyen kis lakótársias kapcsolat kialakul közöttünk. Mint a koliszobában, aki lakott koliban, az azért ugye visszatekint rá, hogy a szépen ott elfőzőcskézünk egymás mellett, meg kérsz enni, igen, kérek, hasonló dolgok, vagy éppen az, amikor előfordul, hogy nagyon bele vagyunk például a digitális eszközeinkbe feledkezve. Egy ilyen aranyos, hát aranyos és egy kicsit elszomorító kis anekdotát hallottam a rokonságomból a minap. Sok pedagógus van a mi családunkban, és az illető pedagógus kicsi gyerekekkel dolgozik, tanító néni, és gyermek születésre vártak a családban, és akkor egész nap így szorította a telefonját. Ugye várta a jó híreket, hogy mikor születik meg a kisbaba, és máskor egyébként nem szokott tanítás közben telefont tartani a kezében, pont azért, hogy a gyerekeknek a figyelmét ne vonja el a tananyagról, de aznap ezt nem tudta megállni, és már így nézte a messengert, és akkor az egyik kisi gyerek odalépett a szünetbe hozzá, és akkor azt mondta, hogy tanítónéni, ma pont olyan voltál, mint az anyukám, neki is mindig ott a kezébe a telefon. Tehát, hogy nehogy már ilyenekké váljunk, ez nagyon nehéz megállni, pláne akkor, hogyha az embernek például nem annyira sok közös érdeklődése van, ez is elő fordulhat, nem ugyanazokat a filmeket szeretjük, vagy nem ugyanazokat a műsorokat szeretjük, akkor mindenki megy külön-külön a saját útjára. Ilyenek is vannak. És ezért is fontos az, hogy ne alakuljon ki ez a lakótársias kapcsolat, ami legalábbis mi időről időre, amikor ilyen irányba indul el a kapcsolatunk, akkor úgy észreveszünk, meg próbálunk azért egy kicsit tudatosan is tenni ezek érdekében, hogy legyen együtt töltött minőségi idő. Na és persze erről nyilván sokat szoktunk beszélgetni, meg ugye házasság hete az elkerülhetetlen, hogy azért ezek a dolgok is fel ne merüljenek. De például nekem az is eszembe jutott, hogy nem csak a minőségi idő az, ami fontos, meg a minőségi beszélgetések, tehát hogy ne csak ilyen gyakorlatias beszélgetések legyenek, hogy akkor mit kellene ma főzni, meg nem tudom hányra legyek kész, meg stb., hanem mindenről beszélgessünk. Nem tudom, bármiről, minden apróságról, random dolgokról is, nem csak a gyakorlatias teendőkről. És vissza kell találni egy kicsit szerintem a kezdetekhez is. Ugye nekünk annyira nem nehéz, meg még sok mindenre emlékszünk is, de hogy azt is érdemes mindig időről időre megtalálni, hogy mi az, ami összehozott bennünket, vagy mi az, ami nem tudom, régen érdekelt, ugye jönnek a gyerekek, jönnek a nem tudom, munka, a problémák, és akkor nagyon nehéz visszatalálni ahhoz, hogy akkor mi volt az az első dolog például, ami összekapcsolt bennünket. Nekünk például, nem tudom, sokan tudják-e, hogy a zene volt az, ami összehozott minket, gyakorlatilag ugye egy zenekar, egy ilyen keresztény ifjúsági zenekarban játszottunk együtt, és akkor mindig feljön ez a felismerés, hogy annyira régen alkottunk már együtt valamit. És időről időre jönnek ilyen feladatok is, hogy akkor, nem tudom, gyülekezetben kell foglalkozni valami hasonlóval, vagy fogalm sincs, hogy a főiskolán kell egy műsort összehozni, és akkor ott a segítségünket kérik is. Rájöttünk arra, és újra, meg újra rádöbbenünk arra, hogy nagyon jó az, hogyha vissza tudunk mindig térni ezekhez a szeretett tevékenységekhez, vagy dolgokhoz, amik a házasságunk elején, vagy még a jegyességünk idején, vagy az előtt örömöt okoztak, és nagyon jó ezekhez a dolgokhoz egy kicsit mindig visszatérni. Nekünk nem annyira nagyon sok közös, úgymond, hát, hogyha nem mondom, hogy nincsenek közös érdeklődési köreink, de sok-sok különbözőségünk is van a párhuzamok mellett, és ezért sokszor nehéz közös programot találni, sokszor azért, mert én nem tudok dönteni, igen, de sokszor azért, mert egyszerűen hát egyikünknek sem felel meg az adott opció, de mégis milyen jó, hogyha vannak ilyen közös kapcsolódási pontok.
Mindig ajánlok neki egy helyet, menjünk el ide enni, vagy ott, megint oda. Úgyhogy vannak ilyenek, de ettől függetlenül meg tudjuk találni a helyet. Szóval azért tettük mérlegre a gyengébb dolgainkat is, mert hogy tényleg az van, hogy sokszor azt nagyon emberien éljük meg. Tehát abba ez az elzárkózás, bezárkózás, akár neki, akár nekem, tehát amikor az, én is magamon láttam ezt a telefonozást, hogy amikor Lacika kérdezett, már megint valakinek visszaérsz? Nem, hogy nem, csak ugye a mozdulata, de nyilván nem is, akkor le kell tenni, és akkor olyankor kicsit össze kell szedni magunkat, de hogy vannak olyan dolgok, amiből kihagyjuk. Viszont ez tényleg egy ilyen dolog, amit mondott, már egy kicsit a jobb irányba menni, hogy nyúljunk vissza, tekintsünk vissza a régi dolgainkra, mi az, ami közös dolog, ami örömöt adott, és ez tényleg úgy kezd beválni nálunk, hogy újra ugyanazt csinálni. És akkor egyrészt én hálás vagyok azért, nyilván beregszászéknak ez könnyű mondani, mert városban laknak, de mi egy falun lakunk, és onnan nagyon sok mindenki nem mozdul ki. Lehet itt is van városon, aki nem tud kimozdulni, érthető okok miatt mostanság, de én látom azt, és ezért jó, hogy én át tudok jönni, gát után is van élet nekem, nem csak gát előtt, meg úgy arrafelé a Munkácsi járásba. Tudok mozogni, és így el tudunk jönni valamikor, csak tényleg egy vacsorára. A múltkor az volt, hogy mi megnyitottuk a házasság hetét, vasárnap eljöttünk egy vacsorára, és akkor sétáltunk együtt a városba, és megdöbbentünk, hogy vasárnap este 6 órakor Beregszász üres. Én azt hittem, hogy ez egy falu. De hát a mi falunk is ilyen, de hogy Beregszász 6-kor, vasárnap este 6-kor üres volt. Úgyhogy ez egy kicsit úgy ledöbbent. Tehát azt hittem, hogy van élet jobban, de nincs, nem volt. Úgyhogy néztük a csillagokat, de azok szépek voltak. Jó, ami jobb lehet. Nem csak a múltba való visszatekintés és az akkori kapaszkodókba ugye beleragadni, hanem ami jobb és ami működik, ez a felültem egyetés kirándulás, randi, játék a gyerekkel, ilyen Tehát ez amire törekszünk. Kommunikáció. Ez egy kicsit ilyen keserédes, mind a kettő. Mert elmondta Réka azt, hogy törekszünk arra, hogy leüljünk beszélgetni, és tényleg ez viszonylag bármilyen kedvünk is van, bármennyire is kizárja, hogy ki szeretné zárni az ember a világot, és egy kicsit magába fordulni. Viszont amikor leülünk, akkor tényleg beszélgetni igyekszünk, és olyan, rájövünk arra, hogy beszélgetni jó dolog. Tehát ha beszélgessetek a házasságotokért, hogy pláne meg a nőknek. Na most ezt nem kell mondanom, nem azért, mert férfiak nem akarunk semmiről beszélgetni, de tehát annyira nem igényeljük a dolgokat olyankor, mi el vagyunk magunkkal, de egy nőnek meg fontos az, hogy elmondja, és tudom, de kimondja, de kibeszélje, de hogyha nem mondja el, akkor meg látom, mi a baj, semmi, két napig semmi baja nincsen. Csak semmi baja nincsen, csak semmi. És akkor utána úgy jön egy este, általában este, amikor már csend van, gyerek alszik, akkor beszélgetünk, hogy akkor szoktunk sokat beszélgetni, és ez mindig jó. Érezzük ezt, hogy ez túllendít azon, amin át vagyunk, úgyhogy beszélgessünk sokat. Beszélgessünk a házasságunkért. Viszont a mértéke, a szintje és a módja az különbözik a kommunikációnak. Ez, aki talán közelebb áll hozzánk, azoknak már lehet elmondtuk, de ami különbözik, az, hogy is mondhatnánk úgy, mint egy olasz család, a mi családunk, meg mint egy finn. Tehát, hogy de a finn az nem csak úgy, hogy vagy, hanem úgy, hogy az olasz, én a temperamentumot, én tudom, hogy honnan hoztam, én édesanyám vonalán kaptam el, aki Réka, amikor eljött először hozzánk, látogatóba, akkor azt hitt, hogy kiabálunk. Komolyan azt hitt, hogy kiabálunk. És akkor édesanyámnak, remélem nem nézi meg a videót, jövőre se, hogy van egy ilyen dolog, hogy egy az, hogy hangosabban beszél tőlem is, mert én már idomultam azért hozzájuk, tehát én már halkabban beszélgetek, de neki még így a szemével is így komolyan, tehát hogy és akkor így Réka megjegyzett, csak beszélgetünk, de nem kiabálunk, ez beszélgetés, nem kiabálás. Anyósomat meg úgy teszteltem egyszer, hogy ha mindig halkabban mondod neki, velünk él, 5 éve, vagy már több, 7 lassan, de hogy mindig halkabban mondod, és annál halkabban mondta, és a választ. És akkor látom ezt, hogy itt tehát a kommunikációs meg a kulturális különbségekhez nálunk nagyon előjött, és akkor ne kiabálj már, nem kiabálok. Csak mondom, tehát, hogy ezt meg kellett szokni. Mit akarok ezzel elmondani? A különbözőségeink azok nem feltétlenül. Néha lehet, hogy akadály, de hogyha nyilván megismerjük a másikat, megszokjuk, hogy ki ő, hogyan beszél, kiabál vagy suttog, a különbözőségeink bármennyire furcsa is, de építőleg hatnak a kapcsolatunkra. És még akár gazdagodhatunk is, hogyha nem mindig kiabálva mondunk el valamit, én ezt megtanultam, ő már megtanulta azt, hogy Ricsi! Hát figyelj már ide, amikor először hallottam tőle, nem is hittem el, hogy ilyet tud, de egyébként tud. Ami még egy olyan dolog, amire törekednünk kell, és itt úgy szintén őszinték leszünk, szerintem így van értelme ennek, és lehet, hogy itt most ilyen csalódást keltek, de attól függetlenül még ezt elmondhatom, és el is kell, hogy mondjam. Mert vannak olyan barátaim, ha csak egy ilyen kirándulásra mentünk el néhány napra, akár itt a hegyekbe, vagy bárhová, tudom azt, hogy minden reggel leülnek, közösen imádkoznak, és közösen olvasnak igét, és úgy indulnak a napnak, meg akár még este is. Ez sajnos nálunk nem megy. Lehet az életbeosztásunk ilyen, ez a 6-kor kelünk mindig, általában minden reggel, és akkor időpontra kell szaladni mindenhová. Sajnos ez nem megy. Nálunk ez így nem működik. Megvannak ennek a helyei, meg az alkalmai, de nem tudjuk ezt gyakorolni, úgyhogy ez egy őszinte bűnvallás most mindenkinek, meg önmagunknak is, hogy erre többet kellene fektetni, lelkészként is. Ugye? Nem árt, hogyha a pap olvas Bibliát. Tehát, hogy közösen. És ez kevés. Megvannak a közös imádságok, a csendességek, de nem ez a rendszeres, amikor minden reggel úgy indulunk, hogy... És ezt megmondom őszintén, ez a szent irítség mindig bennem van, amikor nem tudom, látom azt, hogy hallom, hogy minden reggel és minden este úgy tudják lezárni a napot, ez nálunk nincs így. De azt kövezzem meg, akinél mindig így van. Jó, van még itt egy rossz, amit szerintem el kell, hogy... Vagy majd ezt mondjam most én. Önzőségünk levetkőzése van egy ilyen ponton. Jó, akkor elmondom. Ebben jó irányba haladunk, mert mindketten el vagyunk a saját dolgainkkal, erre már egy kicsit úgy utaltunk, de hogy sokszor csak a saját szemszögünkből látjuk a dolgokat, és akkor itt adom át neked, amit te még ezzel kapcsolatban mondani szeretnél, de mind a ketten önök vagyunk. Ő is, meg én is. Nem annyira nagyon, tehát nem az, hogy csak én, de néha előjön az, hogy az én dolgaim érvényesüljenek, meg az én látásmódom, de folytassa Réka.
Én nem is annyira önzőségnek nevezném ezt, hanem inkább úgy fogalmaztam meg itt magamnak, hogy a saját szemszögünkön keresztül vagyunk hajlamosak látni mindig a dolgokat, vagyis sokszor. És mindig ez egy ilyen freudi elszólás volt, de igazából arra gondoltunk, vagy azt akartuk ezzel megfogalmazni, hogy amikor történik valami, akkor sokszor hajlamosak vagyunk nagyon sokáig csak a saját látásmódunkon keresztül értelmezni azokat a dolgokat, és még mindig nehezünkre esik a másiknak a szemszögébe hamar belelátni magunkat. És szerintem ezt sokan átérzik, amikor azt mondom, hogy rengeteg konfliktus forrás lehet egy házasságban abból, hogy egy megoldandó problémát, vagy egy nehézséget hajlamos vagyok én csak a saját szemszögemből látni, ő szintén csak a saját meglátásai szerint, és a kettő között pedig nincsen kapcsolódási pont. És természetesen ennek, tehát van mindig a növekedésre hely és idő és alkalom, vagyis hát ebben reménykedünk, de hogy ez nekünk egy ilyen nehézség, hogy mindig a saját szemszögből látni, és nem a másikéból, és beleélni magunkat a másiknak a meglátásába, vagy a megélt dolgaiba, ez egy kicsikét nehézkes lehet. És egy kicsit személyesebb dolgokat is szeretnénk azért megosztani ebben a bizonyságtételben, mert vannak tényleg megmosolyogtató dolgok, vagy mosolyunk az a különbözőségeinken, vagy a kis apró vitáinkon, de arról is szeretnénk egy kicsit beszélni, hogy mégis konkrétan milyen dolgok voltak az életünkben, a közös életünkben, amiken keresztül az Isten tanított minket, amikben ott volt velünk, és amiken keresztül vezetett. Egymásnak terhét hordozzátok, ugye ezt az igét kaptuk a házasság kötésünkkor, és akkor még olyan kis naivan bele sem gondoltunk volna abba, hogy hát beszéljünk akkor így róla, hogy a házasságunk első 10 évében mennyi mindenen is kell ezt keresztül menni, és néha feltámad bennünk egy olyan érzés, hogy oké, hogy 10 éve vagyunk házasok, de annyi mindent megéltünk már, hogy szerintem 50 évre elosztva is teljesen elfogadható lett volna. És vannak olyan események a pároknak az életében, amik hát nem hoznak közelebb, hanem inkább eltávolítanak a másiktól. És ugye szokták azt elmondani, vagy én más pároktól hallottam legalábbis, hogy ugye az például, hogyha egy tragédiát, egy nehézséget, különbözőképpen dolgozunk fel, mondjuk egy gyászt, nem úgy élünk meg, mint a másik, és erről nem beszélünk, vagy nem tudunk beszélni, magunkba zárkózunk, és csak hagyjuk egymásra telepedni azt a sok-sok-sok mindenféle sérelmet, akkor azok nagyon el tudnak minket távolítani egymástól.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük a március 19-i adásunkat, amelyben a kárpátaljai Máté Rihárd a Munkácsi járásban található Izsnyéte település református lelkésze, valamint Máté Réka főiskolai tanár tanúságtételét hallgathatták meg. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2,
Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!